A MeToo mozgalom 2017-ben indult útjára egy hatalmas botránnyal Amerikából, és azóta, hát főleg nők százait késztette arra, hogy a nyilvánosság előtt vállalják az őket ért szexuális abúzust, illetve hogy merjenek beszélni arról, hogy ez probléma. Azt hiszem, hogy azóta a MeToo nagy hulláma elcsendesedni látszik, de hiszem, hogy ezek a történetek és egyáltalán maga a mozgalom itt marad velünk a hétköznapokban. Vagy úgy, hogy segítse azokat, akik rászorulnak erre, hogy egy megtartó közösséghez forduljanak, de sajnos úgy is, hogy az érem másik oldalára tekintve kihasználják ezt a mozgalmat, és lehet, hogy életeket, karriereket tesznek ezekkel a történetekkel tönkre. Ezek nagyon kényes témák, és fontos, hogy a színház valamilyen módon szemtanúvá tegyen bennünket, hogy lássuk, hogy ezek a történetek nem mindig fekete-fehérek, hogy az emberi lelkek nagyon összetettek, hogy van, amikor valaki az áldozat szerepéből nagyon könnyen át tud csúszni az agresszor szerepébe, bizonyos élethelyzetekben. És most ilyen történetekbe kaphatunk betekintést a Jurik Stúdió és a Tompa Miklós Társulat közös előadásában a Nem történt semmi című darabon keresztül, melyet vasárnap mutatnak be a Nemzeti Színház kistermében 7:30-tól, és ahogy ígértük, itt van velünk a rendező Sebestyén Aba és a zeneszerző Cári Tibor, akik testvérek a színház csinálásban, azt mondja Aba, jó reggel, sziasztok!
Jó reggel, sziasztok, köszcsókolom!
Ennyi jó gondolat után, amelyet Orsi felsorult, tényleg nagyon nehéz csatlakozni a témához, de azt gondolom, hogy egy olyan fontos, nagyon fontos témakört érint az előadás, amelyről mindenképpen beszélni kell, akkor is, hogyha nehezen tudunk róluk beszélni.
Valóban így van, és hát örülök, hogy végig is erre sor került. Régóta beszélünk, tehát személyes beszélgetéseink kapcsán erről Székely Csabával és Elize Vilkával, hiszen két olyan szerzőt említettem, akiknek több darabját van már a Jurik bemutatta, tehát több darabjukon dolgoztam. És többször szóba került, hogy erről kéne azért beszélni, azért úgy néz ki, hogy Romániában ez úgy elcsendesedett, gyakorlatilag nem is volt hullám, tehát néhány kisebb botrányt leszámítva. De azt mondtuk, hogy erről feltétlenül a színház nyelvén beszélni kell, és hát felkértem őket, hogy írjanak erről a darabot. Aztán kiderült, hogy Csabát is megszólította például Dálnoki Réka dramaturg is, hogy mi lenne, hogy erről beszélnének, vagy írjanak közösen erről egy darabot. Szó-szót követett, azt mondtam, hogy akkor írjátok közösen, írja két csaj és egy pasi. Tehát, hogy ez legyen egy olyan többféle szemszögből, a nő szemszögéből és a férfi szemszögéből is körbejárt történet. Úgyhogy úgy lenni szokott általában, tehát az ember, mint Jurik megpályáz, a Nemzeti Kulturális Alapnál megpályáztuk a produkciós költséget, megnyertük, és hát ez ugye ez tavaly ilyenkor adtuk le, tavaly szeptemberben adtuk le a pályázatot, novemberben megnyertük, hát onnantól kezdve tervezni kellett, januárban már összeültek a szerzők, és hát több alkalommal egyeztettek, megszületett az első két jelenet, és hát nagyon érdekes munkafolyamat eredményeképpen született meg ez a darab, ez a hatkezes darab. Ugye 11 jelenetről van szó, és hát minden szerző írt 3-4 jelenetet, és hát beszélek majd később is erről, hogy mondhatom, hogy született, tehát hogy milyen tehát először megszületett egy jelenet, írt a Csaba, aztán megszületett még egy, amit Elize Vilk írt, és rájöttünk, hogy jó lenne, hogy ezek a történetek valamilyen szinten kapcsolódnának. És hogy ne csak a szexuális abúzus vagy szexuális zaklatás témáját járnánk körbe, hiszen beszélünk a MeToo kapcsán a családon belüli erőszakról is. Hogy milyen fajta hatalmi játszmák zajlanak, mondjuk egy munkahelyi visszaélés kapcsán a főnök és beosztott viszony, vagy mondjuk egy párkapcsolatban, nem feltétlenül férj és feleség. Tehát, hogy milyen fajta hatalmi harcok és státusi játékok folynak mondjuk egy nő és férfi viszonyban is.
Van, amikor a nő az agresszor, igen? Mert ugye erről is kevesebbet beszélünk.
Igen, és hát fontos volt ez is, és ebből pillanatban Csaba erről, tehát most gyerekek, most már több jelenet kezd születni, olyan jelenet, ahol a pasi van agresszálva, és persze ezt megpróbáltuk jól adagolni, és kellő ízléssel összefűzni.
Ezekben a történetekben egyébként sokat segít maga a zene is. A tegnap volt lehetőségünk ugye megnézni a főpróbát, és hallottam szépen becsúszni a zenét olyan szempontból, hogyha kell, akkor vele együtt tudunk nevetni, félni, rettegni, és hát a hangulatot így, nem tudom, fókuszáltatja maga a zene is az adott történetet. Tibi, neked nehéz dolgod volt ilyen szempontból?
Nem volt végül is nehéz dolog. Szerencsére Abával már nagyon régóta dolgozunk, több közös munkánk van, és úgy gondolom, hogy nagyon tudjuk azt, hogy melyik mi az kinek mi az elvárása másikkal szemben, mi hogyan tudunk jól működni együtt, de ugyanakkor a történet is, meg az, ahogy megvan írva ez a darab, hozta magával, hogy milyen zene, hogyan kell. Mert előtte sokat beszéltünk arról, hogy most volt olyan elkezdés, és például, hogy dalok legyenek benne, vagy ne, vagy mennyi zene legyen, de nagyon hamar érthetővé vált, hogy ez hogyan kell történjen, hogyan kell megszólaljon, milyen zene kell legyen, és szerintem szinte magától történt ez.
Érdekes, hogy vannak olyan szituációk, amikor azt érzem, és nem erről a darabról van szó, hogy a zene nem segít bennünket, és vannak olyan helyzetek, mint a tegnapi, amikor azt éreztem, hogy nagyon kellett az oda. Nem csak azért, mert nagyon szépen leválasztja a jeleneteket, és átvezeti a másik mozdulatot is olyan. Tehát nem csak az a célja, hogy akkor most az én hangulatomat elmélyítse, hanem egész egyszerűen, ahogy Abba is mondta, dramaturgiailag is átköti ezeket az íveket, és ezt nagyon szépen megoldottátok. Megmondom őszintén, hogy párszor olyan jelenettel szembesültem én magam is, hogy azt éreztem, hogy én is lehetnék, vagy én is lehettem volna, vagy én is ott vagyok ebben a jelenetben, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy hogyan tud az előadás hatni egy ilyen erős témában a közönségre, mert végső soron ugye nekünk csináljátok ezeket az előadásokat.
Igen, én is ezt tapasztaltam, hogy azért néhány jelenet alatt vagy között is után döbbent csend volt a nézőtéren. Mi megvallom őszintén, nagyon jó hangulatban, nagyon sokat nevettünk, hiszen számomra nagyon fontos a humor. Tehát aki ismeri Székely Csaba szövegeit, tudja, hogy a legkeményebb témát is hihetetlen fekete és ironikus, önironikus humorral tudja tálalni. Ugyanígy Elizenek is megvan a sajátos humora. Egyébként most Dióhíjban beszélek arról is, nagyon érdekes kihívás volt számomra is rendezőként, ugye ennek a három szerzőnek a ugye különböző stílusban voltak ezek a jelenetek megírva, mindenki a saját egyéniségét tette bele, nagyon, nagyon nagy kihívás volt ezeket egy irányba terelni. Igen, úgy érzem, hogy a humor fontos, tehát humor segít feldolgozni egy-egy traumát, vagy egy nagyon-nagyon erős jelenetet, gesztust, mondatot. És a tegnap megvallom őszintén, mi több reakcióra számítottunk, hogy többet fognak nevetni. Az nem tudom, azért, mert hogy ugye van ez az áldatlan helyzet, hogy maszk van az embereken, hogy gyakorlatilag 30%-os házzal tudunk játszani. Az a fajta erős közösségi élmény, amire én számítottam, hogy ez itt harsányabb, erőteljesebb reakciók lesznek, mondjuk a humorra is, és ugyanúgy a drámaiságára is. Az egy picit másképp alakult. A tegnap este a drámai vonala lett erősebb, úgy érzem. Visszatérve például a zenére, és igen, Tibibe azt terveztük, aki ismeri a munkásságomat, vagy a közös munkáinkat, az tudja, hogy én előszeretettel használok élőzenét minden előadásomban. És itt úgy terveztük ezzel a darabbal, vagy előadással kapcsolatosan, és egy idő után rájöttem, hogy nem, itt nem lehet énekelni, itt nem bír meg egy finom csellójátékot, élő csellójátékot, vagy valami.
Még egy olyan terv is volt, hogy talán én játszom élőben.
Igen, és rájöttünk, hogy nem, tehát valahonnan másfonnan kell megfogjuk ennek az előadásnak az akusztikáját, és így született ez a fajta, amit valóban jól érzékeltél, King, vagy érzékeltetek, hogy az volt, hogy átsegítse egyik jelenetet ből, átsegítse, átringasson, vagy megdöbbentsen, és úgy kalauzoljon át a másik jelenetbe.
Vagy ha kell, akkor még jobban felháborítson.
Igen.
Igen, mert hogy persze, hát abszolút ezekre az ingerekre is ad. Hadd védjem meg a közönséget olyan szempontból, hogy nehéz dolgunk van, amikor ilyen nehéz történeteket látunk. Az ember valahogy azt mondja, hogy nem járja, hogy kinevetjük, mert sajnos ez a valóság, még akkor is, hogyha elbagatelizáljuk az egy-egy helyzetet, ugye, hogy abúzusnak veszük, ha valaki azt mondja, hogy szép a szemed. Igen, tehát nagyon átestünk a ló másik oldalára, de én például az első mondatok után én sokat nevettem, aztán elszégyeltem magam, hogy álljunk csak meg, hát mivel szembesítenek, hát valahogy nem járja.
De ez jó egyébként, mert a szándék ez, mert ez a jó, hogy így tudod a nézőt bevonni, hogyha megy a történet, és utána rádöbben, hogy hoppá, gyakorlatilag saját magamat nevetem ki, és ez jó aljáreakció volt.
Mert azt hiszem, hogy nekünk dupla fricska is volt ez az egész Orsival, mert ugye mi a médiát képviseljük, tehát mi gyakorlatilag újságírók is vagyunk, és én azt gondolom, hogy a média feladata nagyon nagy volt, és nagyon nagy a továbbiakban is. Ennek a kezelésében is láthattunk nagyon jó példákat, és láttunk nagyon rosszakat is ebben. És ugye ez itt egy visszatérő motivum is, majd hallgatóink meglátják, túl sokat azért nem akarunk elárulni az előadásról, de hogy igen, hogy mi a média szerepe, kinek hiszünk, hol hiszünk, mi a hiteles információ, tehát itt rengeteg kérdést azért ti feldolgoztok, és akkor kérdem alkotóktól, hogy mi a média szerepe, mi a mi felelősségünk ebben, vagy az ilyen hasonló történetekben?
Hát azt gondolom, egy kicsit hasonló, mint a színházé, vagy tehát, hogy tisztán, objektíven tájékoztasson dolgokról. A színház pedig az, hogy végülis érzelmileg, lelkileg is szembesítsen és tükröt tartson mindaz, amit történik körülöttünk. Tehát a problémákat igazából felszíne hozza, és őszintén tálalja. Tehát, és ami legfontosabb, és az eladás szándéka is ez, vagy egyáltalán, hogy párbeszédet indítson. Párbeszédet indítson a színés és közönsége, közönség és közönség között, házastárs és házastárs között, hogy főnök és beosztott között, hogy gyakorlatilag az ember picit önmagában nézzen is. Hát, ha valamilyen másféleképpen tudjuk élni a hétköznapjainkat.
Igen, viszont a médiának sokkal nagyobb a felelőssége valamilyen szinten, mert sokkal nagyobb közeget szólít meg, és nehezebb. Tehát sok a felelősség teljesebb.
Hát ugye ez ebből is indult ki, mert hogy nyilván a nyilvánosság védeni tud, vagy pusztítani. Úgyhogy a média ennek tud lenni az eszköze. De egyébként maga a téma olyan szempontból is tabu témának számít itt Erdélyben, hogy én legalábbis nem tudok arról, hogy színházban foglalkoztak volna a MeToo mozgalommal.
Vagy legalábbis ilyen formában.
Vagy ilyen
nem, formában. Mi sem tudunk erről. Tehát nem.
Legalábbis Romániában nem.
Nem.
Bátorság ehhez a témához nyúlni rendezőként?
Hát, valószínű, de ezt egy magamról, vagy magunkról így nem állítom, minket a kíváncsiság vezérel inkább, tehát hogy érdekel, hogy mit lehet színházi szempontból, a színház nyelvén, hogy lehet ezt a témát feldolgozni. Ilyen szempontból kockázat meg valami szintén. Tehát a tegnap este is az első közönséggel való találkozás, nagyon bizultam, hogy lesz. Tehát, hogy lehet ezt úgy feldolgozni, hogy ne legyen didaktikus, hogy ne legyen erőszakos, hogy igazán érzékenyen tudjunk erről beszélni, és ne is riasszon vissza. Ezért említettem a humort is, hogy ez azért nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ez hogy tudjuk ezt tálalni, hogy a közönség ne tartsa magától távol, hanem valóban az igazi párbeszéd induljon el.
Engedjetek be bennünket egy kicsit a kulisszák mögé. Milyen volt a színészekkel együtt dolgozni? Hogyan vették az akadályokat? Hogyan tudtak beilleszkedni ezekbe a helyzetekbe? Hogyan segítettétek a munkájukat? Mert, ahogy mondtam, van, aki magára talál egy-egy szituációban, van, aki meg azt mondja, hogy én sosem vagyok, vagy sosem lennék az az ember, akit, és aztán innen a határa csillagoség, hogy éppen milyen jelenetbe helyezkedünk bele.
Hát hadd jöjjek azzal a replikával, ami az előbb itt még elhangzott, ugye, hogy megkérdezi a jelenetben a stúdiógazgató, a spoiler ezek egy ennyit, hogy magának volt zaklatás élménye, és azt mondja a színész, hát nő vagyok, szóval. Igen, tehát, hogy természetesen, hogy az ember magára ismer helyzetekben. Én is, és a kollégáim is, és ez jó érzés volt ezt hallani, feldolgozni, és ismétlem, tehát nagyon jó hangulatban, azt kérdezted, nagyon jó hangulatban folytak a próbák, és valóban, azt gondolom, csak így lehet egy nagyon erős, nagyon súlyos témát, mégiscsak egyfajta lazasággal, és ugyanis a nagyon komolysággal tálalni. persze a színészek azt is mondták, hogy megérkezett Tibi, és akkor kezdte a zenéket, kezdtük összefűzni a dolgokat is, hogy például a zene is nagyon segített ebben.
Hogy... Igen, mondták, tehát hogy én a vége fele érkeztem, tehát hogy abban már nagyjából lerendelkezte az eladást, és ez pont így volt jó, mivel nekem hangulatokat meg átkötéseket kellett teremtsek a jelenetek között, és akkor ez így nagyon jó érzés meg élmény volt az, hogy úgy láttam a jeleneteket, közben jöttek az ötletek, jöttem ajánlatokkal, és így jó volt látni, hogy a színészek így segít őket, tehát hogy úgymond jönnek a zenével, meg a zene megy velük, és akkor ezek ilyen jól működtek együtt.
Ami nagyon fontos még, tehát az, hogy kicsit még az eladásról, hogy ugye 6 szereplő van, 3 férfi és 3 nő. Azt kerestük, tehát a folyamat alatt, ahogy íródott a történet. Túl azon, hogy szerettük volna, hogy ne csak flashek legyenek, 10-12 különálló történet, hogy ezek gerince legyen, sorsok fonódjanak össze. És ami nagyon fontos volt, az, hogy megkeressük azokat, hogy gyakorlatilag mindannyiunkban ott van egyszerre az áldozat is, és a potenciális agresszor is. És ez például a munkafolyamat alatt nagyon érdekes volt ezzel szemben, és így valóban így van. Uh-huh. Hogy mennyire kell vigyázni, hogy bizonyos helyzetekben egy dolgot, ha kívül vagy, elítélsz, és aztán, hogyha őszinte vagy magadra rájössz, hogy bizonyos helyzetekben lehet, hogy te is túlősz a célon.
Ez olyan, mint egy terápiás folyamat. Tehát ott ülsz rendezőként, színészként, zeneszerzőként és közönségként, és azt érzed, hogy ez egy terápia. Tehát, hogyha megtalálod benne a szálakat, és magadra ismersz a szerepekben, ahogy te is mondtad, akkor ez egy nagyon szép folyamat lehet, akár egy nagyon komoly szexuális zaklatás, gyász, elvesztés, bármi, amit éppen az előadás ugye abordál most jelen esetben ugye azokról a témákról, amelyekről beszéltetek, de hogy ez egy gyógyír lehet, vagy egy elinduló pont a megoldások fele, saját magunk irányába.
Igen, ez valóban így.
Hát igazából szembesülés is, mert lehet, hogy valaki az előadás kapcsán döbben rá arra, hogy nem is volt olyan ártatlan az a történet, amit ő megélt. Ugye ez a nem történt semmi, nagyon jó a cím is, hogy talán az előadás után egy kicsit felelősségteljesebben tudja mondani akár az, aki áldozat, vagy az, aki agresszor, hogy nem történt semmi, mert nem mindegy, hogy hogyan értelmezzük ezt a mondatot.
Valóban így van, tehát hogy egyrészt, hogy ne bagatelizáljuk, ami történt, mert gyakran, ugye, mert hogy nehéz ezekről beszélni, és akkor inkább hajlamosabb az áldozat, azt mondja, jó, végül is nem beszéljünk, nem történt semmi. A másik, amiről még fontos beszélni, tehát hogy ne is essünk át a ló másik oldalára. Tehát az, hogy az elidegenedés, ne férkőzzön be mondjuk egy nő és férfi viszonyba. Tehát ne jussunk el odáig, hogy gyakorlatilag leszervezzük, leracionalizáljuk mondjuk egy találkának a minőségét.
Alkalmazásra.
Tehát, hogy megint nem akarok spoilerezni, de hogy nagyon fontos, hogy ne essünk a másik oldalra. Tehát, hogy azért próbáljuk felvállalni őszintén a férfi szerepet, a nő szerepet, az igazi, mit jelent az, hogy nőnek lenni, és mit jelent az, hogy férfinek lenni, én azért mélyen bízom abban, hogy a világ nem csúszik át egy valami totál más valamiben, hanem igazán meg tud történni, egy pár igazán meg tudja fogni egymás kezét, vagy hogy oda kerül, őszintén is spontánan meg tudja egymást ölelni, és nem hátsó szándék nélkül.
Vagy ha egy nő csinos, akkor vegye a bokot, hogyha egy férfi mellette azt mondja, hogy ma csinos, anélkül, hogy arra gondoljon, hogy. Mert hogy sokszor ugye ezt is halljuk, hogy nők ugye elegánsabb vagy rövidebb szoknyát viselve, akkor ugye ők hívják ki maguknak a figyelmet, ők a hibások, holott én azt gondolom, hogy egy férfinek jogában áll azt mondani egy szép nőre, hogy ez egy szép
igen,
nő.
És egy egészséges nő hadd tudjon örülni annak, hogy
igen,
köszönöm.
Igen. Amúgy én ezzel teljesen egyetértek, tehát hogy ez minden
örülök,
oldalról jól esik, vagy jó visszajelzés tud lenni.
Egyébként arra is kíváncsi vagyok, mondta Tibor, hogy te ugye később csatlakoztál az előadáshoz, tehát gyakorlatilag egyben láttad már ezeket a történeteket. Milyen élmény volt ez így neked? Azért sok mindent láttál te már színházban, de ezzel így szembesülni nem hiszem, hogy könnyű volt ezeket az érzéseket magadba szívni, mert hát neked ez a fontos.
Önmagában az üzenetről beszélsz meg.
Igen.
Hát, tényleg így van, tehát hogy ezzel a történettel nem találkoztunk még színházban, tehát hogy nagyon ritka, vagy ha van is, nincs ennyire konkrétan megmutatva, mert igazából minden, nagyon sok darabban megjelenik ez a történet, csak nem ilyen szinten. És nagyon, főleg kiváló színészek előadásában tényleg nagyon kemény volt néha. Tehát nagyon elgondolkoztatott, hogy most ugyanúgy lehetsz te is áldozat, vagy lehetsz aki az elköveti, tehát hogy ez olyan dolog, hogy szerintem mindenki el fog gondolkozni.
Hát mi meg annak örülünk, hogy van, amin elgondolkodjunk, és hogyha már így a kettőtök munkásságát nézzük, akkor mind olyan darabok születnek, és nem csak, ugye a Jorik stúdióban is kiegészülve, amelyek azt mutatják, hogy érdemes tabu témákhoz, vagy olyan történetekhez hozzányúlni, amelyeket nem szeretünk, vagy nem akarunk elmesélni, és lám valaki helyettünk megteszi, és mi ennek nagyon örülünk, és hálásak vagyunk, hogy a tegnapi főpróbát megnézhetünk, hát a hallgatóink is elmennek az előadásokra.
Ja, tényleg azt azért megkérdezem, milyen érzés volt úgy olyan nézőtéren, hogy fény van rajtatok. Érzékelhető volt, vagy egy pici fény rajtatok?
Igen.
Igen, de nem volt zavaró. Abszolút ehhez a történetiséghez szerintem hozzátartozott.
Érdekes, hogy én meg pont ellenkezőleg éreztem. Én az elején azt éreztem, hogy ki vagyok szolgáltatva.
Ez volt a cél, nem?
És igen, itt most én is látszom, és én is részese vagyok valamilyen formában ennek a történetnek, bár nem akarok a részesévé válni. Nagyon érdekes, amit abba mond. Később aztán sikerült levetközni ezt az érzést, de nekem nehezemre esett.
Igen, tehát kértem a színészeket már, mikor kis próbateremben, az egyes teremben próbáltunk, hogy arra számítsa, hogy rengeteg dolog látható kifele van rendezve, hogy keressék a párbeszédet, keressék a szemkontaktus a nézőkkel, mert hogy értetek van, a közönségért van, és hogy nyilván a partnernek szólók, a közönségnek beszélnek, partnernek is szól a történet, de a segítséget, az együttérzést a közönségben keressük.